Tisztelt elnök urak, főtitkár helyettes asszony, hölgyeim és uraim! Következő 40-45 percben a növénykortan kialakulásáról, kórokozók felfedezéséről, arról fogok beszélni, hogy hogyan és milyen hatást gyakoroltak az emberiség történelme során. Fogok példákat mutatni, hogy hogyan tudunk védekezni ezek ellen a kórokozók ellen, és a diagnosztikai eljárások fejlődéséről is szeretnék néhány szót szólni, hogy hogyan jutottunk el a mikroszkóp felfedezésétől a Falus professzor által említett genetikai kutatásokig. A növénybetegségeknek az első leírásai már az ókorból erednek, az asszír, babiloni, sumér és egyiptomi feljegyzésekből, és a Bibliában is található több utalás kórokozókra. Itt egyet említenék Jóel könyvéből, ami megmaradott vala a sáskától, megevé a cserebogár, és ami a cserebogártól megmaradott vala, megevé a hernyó, és ami a hernyótól megmaradott vala, elsüti a ragya. Tehát ez a növénykortani megközelítése a problémának. Ugye az első időszakban a transzcendentális magyarázatokkal próbáltak szolgálni és megóvni a növényeket a betegségektől. Például Erisibius volt a görögök, az Apolló pedig a rómaiak rozsdaistene volt. Persze ők más funkciót is elláttak, nem csak rozsdaistenek voltak természetesen. És Robigus a rómaiaknál a vetések védőistene volt, ő egy kettős személyiség volt, egy férfi és egy nő, a Robigus és a Robigó, és a robigáliákat, amikor áldozatokat mutattak be, hogy megvédjék a búzát a betegségektől, akkor még ugye nem tudták elkülöníteni a búza lisztharmatot, illetve a rozsdát, akkor így védték meg őket. Ugye április 25, ugye említettük Falus professzor ez dátumot, április 25, ma például már nem a robigália, hanem a búza szentelőnek az ünnepe, és tulajdonképpen Erisibiosnak a nevét, a búza lisztharmatnak a nevében őrződött meg az Erisife Gravinisban, de hát ez ma már ugye a rendszertan átalakulásával nemrégen már megváltozott Blumeria Graminisra. Egy kicsit ugorva peloponnézoszi háborúba, amit Krisztus előtt 431 és 404 között történt, mielőtt erről beszélnék, hogy egy kicsit a kor hangulatát megidézzem, időszámítások előtt 480-ban a spártaiak, 300 spártai harcát szeretném megmutatni egy rövid videón a perzsa csapatok ellen. Tehát visszatérve a peloponészoszi háborúval, és ez Tüküdidész peloponészoszi háború művének elemzésekor, kutatók azt feltételezik, hogy amikor a peloponészoszi szövetség, a déloszi szövetséget, tehát Atén támadta, az aténiak fuzárium gomba toxinok miatt szenvedtek, és ez okozta a járványszerű megbetegedéseiket. Ugye tudjuk, hogy a fuzárium toxinok a mai napig is néha problémákat okoznak a búzatermesztésben, vagy gabonatermesztésben, vagy akár a kukoricatermelésben, és súlyos problémákat okozhatnak, és ugye raktározódnak az állati szövetekben is, amelyek mezőgazdaságban gazdasági terményeket fogyasztanak, és ha mi az állatokat elfogyasztjuk, akkor természetesen mi is károsodunk ezektől a toxinoktól. A középkorban Lippai János pozsoni kertjét szeretném idézni, amit ő a Nemes Magyar Nemzet közönséges hasznára írt, és a 14. részből, tehát itt mindig még a transzcendentális magyarázatoknál tartunk, ő azt írta, hogy az veteményeknek, minek előtte teljességgel megérnének, sok ellenségek vagyon, akik által megvesznek, hogy hasznokat nem veheti az ember, és elsőben az égi háborúk fölött igen háborgatják őket, úgy, mint kőeső, hideg-meleg záporeső, dér, ragya, üszög, és egyéb efféle levegő égből származott alkalmatlanságok, kikről most én itt nem szólok. Tehát ragya és az üszög. Most mi a megoldást? Mert azoknak az Isten orvosságokiket könnyen elveheti rólunk, ha istenes életünkkel, töredelmes szívvel esedezünk őszent fölségének, noha sok hamis és Isten ellen való babonálságokkal, varázslásokkal, ördöngőséggel is akarják orvoslani a kertészek és egyéb bűbájos emberek. Ugye ezek az egyéb bűbájos embereket most úgy hívják, hogy növényvédő mérnökök vagy növényorvosok egyébként. Aztán eljött a diagnosztika és a betegségek osztályozásának a kora, és ez ugye szükséges volt és elégedhetetlen feltétele volt a mikroszkóp felfedezése, és Robert Hooke mikrográfia vagy minibodies munkájában már nagyon sok kórokozónak ábrázolta a szaporító képletét, így a rózsarozsdájét is. A 19. század a járványos növénybetegségek kora volt. Itt aki mindenki emlékszik, illetve mindenki tudja, hogy például ilyen járványos betegség, ami a mai napig is nagyon sok problémát okoz, ez a szőlő peronoszpora. De talán az egyik legjelentősebb a burgonyavész. Burgonyavész ma is óriási pusztításokat végezhet növényvédelem nélkül, nem csak a burgonyában, hanem a paradicsom kultúrákban is. Maga a kórokozó nevének eredete görög, illetve latin eredetű, a phytophthora és az infestare szavakból ered, vagyis a növényeket fertőző és elpusztító kórokozóról van szó. A burgonya levelét, az egész növényt és a gumóját is elpusztítja a növényvédelem híján. De pár képen látszanak a tünetek. Na most a burgonyavész 1845-ben, ez a kórokozó 1845-ben érkezett Európába, Belgiumba, és ezen az áprán nagyon jól látható, hogy gyakorlatilag néhány hónap alatt, október közepére már az eredeti kiindulási ponttól már eljutott Olaszország északi részére, Ausztria nyugati részére. Ugye Európában is, meg Amerikában is aztán később súlyos problémákat okozott. De legsúlyosabbat Írországban okozta, ahol a Kertészek krónikája című újság 1845. szeptember 13. számában a híreket megszakítva közölték, hogy egy kórokozó súlyosan károsítja és pusztítja el a burgonya növényeket. Most a burgonyáról, ugye a burgonya az 1565 körül Pizarro hazaérkezésével került Európába, és ugye 1845-ben kezdődött az éhénység. A növényvédelem, a burgonya vész elleni növényvédelem, de hatásos növényvédőszer, például a rézszulfát tartalma bordói lé, csak jóval később, 1885-ben került felfedezésre a szőlőperonoszpora kapcsán, tehát nem volt gyakorlatilag növényvédőszer. Olyan éhénység tört ki Írországban, hogy végeredményképpen 1,5 millió ember halt meg, 1 millió közvetlenül az éhénység áldozata lett, 1,5 millió pedig a legyengült szervezete miatt kapott olyan betegségeket, amelyekben elhaláloztak. Nagyon sokan kivándoroltak az Egyesült Államokba és más kontinensekre is, és persze sokan hajótörést is szenvedtek. Most, ha egy példát említhetek, John Fitzgerald Kennedy is ír származású kivándorló szülők Szentnek az utóda. Ha megnézzük a burgonya termelést Írországban, 1844-ben 15 millió tonnát termeltek burgonyából. Burgonya sajnos abban az időszakban egy egyoldalú táplálkozás szempontjából, tehát egyedüli növény volt, és ennek a növénynek az elpusztításával valójában ez okozta az éhínséget, és láthatjuk, hogy 1846-ra gyakorlatilag egy évvel később 2,5 millió tonna volt Írországnak a termelése. Ha megnézzük az Írország és európai népességét 1750 és 2005 között, látszik, hogy 1845-re Írország lakossága 8 millió fölött volt, és ez az éhínség hatására, burgonyavész hatására annyira leesett, hogy gyakorlatilag 2005-re sem érte el ugyanazt a szintet, 5 és 6 millió között volt. Egy pár képet szeretnék mutatni az ír holokausztról, például a dublini emlékmű az áldozatokat örökíti meg. 1845-ben a burgonyavész okát parazita szervezetnek jelölte meg Berkeley teológus. Még azért teljesen nem hitte el neki mindenki, és nem fogadta el, de amikor Heinrich Anton de Bary, német orvos, botanikus és mikrobiológus, Strasbourgi Egyetem tanára kísérletesen bizonyította, hogy a betegségért a Phytophthora infestans kórokozó felelős, és hát persze más növénykortani munkái is voltak. Na most hogyan védekezhetünk a növényi kórokozók, vagy a Phytophthora infestans ellen? Ugye egy növényvédelemben nem a vegyszerekkel, növényvédőszerekkel kezdődik a növényvédelem, hanem sok mindent mással, és elsősorban a legjobb megoldás a rezisztens növényeknek az előállítása. Milyen rezisztencia források lehetnek? Például a burgonya esetében nagyon-nagyon sokféle burgonya faj van, ami különböző rezisztencia forrásokat adhat vírusok elleni védelemben, vagy a Phytophthora elleni védelemben. Ilyen például a Solanum demissum, ami Phytophthora ellenállóságot, vagy a Solanum bulbocastanum, egy közép-amerikai faj, ahonnan ezeket a géneket át lehet vinni a termesztett burgonyába. Hogyan lehet átvinni? Hát ha mennyiben van rá lehetőség, akkor keresztezéses nemesítéssel. Akkor ugye a termesztett burgonyából és a vadburgonyából egy génkombináció keletkezik, ami még sok előnytelen tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a hibridek, de majd a visszakeresztezésekkel, a rezisztencia gén megőrzésével elérhető egy rezisztens fajta. Abban az esetben, hogyha nincs lehetőség arra, hogy a növényeket keresztezéssel, beporzással állítsák elő, akkor van azért arra módszer, például a protoplasztok fúziójával. Különböző fajokból származó növényi sejtek, sejtfal nélküli sejtek, vagyis a protoplasztok fúziójával. Itt látható például egy protoplaszt sejt. Itt zölden a kloroplasztok látszanak a növényi sejtekben. A technika és a mikroszkópi technika ma már ott tart, hogy például egy ilyen konfokális lézerszkenning mikroszkóppal akár egy sejtnek a belső szerkezetét is lehet vizsgálni. Ezen az ábrán ultravilla fényben megvilágított növényi protoplasztok látszanak, itt éppen piros színnel látszanak egyébként a kloroplasztok. Ez pedig egy scanning elektronmikroszkópos felvétel egy protoplaszt sejtfúzióról. Tehát hogy is történik ez? Amikor megtörténik a sejtfúzió, majd osztódó szövetek, vagy embriogén szövetek keletkeznek, ezekből lehet majd növényeket regeneráltatni. Itt példaként egy fűfélének a regenerációját mutattam be. Ugyanilyen módszerekkel lehet burgonyát is, vagy bármilyen más növényt nemesíteni. Keszthelyen, nagyon kevesen tudják talán, de Keszthelyen van egy kiváló burgonyakutatási központ, aminek olyan fajtái vannak, amelyek például Phytophthora ellenállók, vagy vírus ellenállók. Phytophthora teljes rezisztenciával rendelkező fajtájuk például a White Lady, és más fajtáik is vannak, amelyek például vírus ellenállósággal rendelkeznek. Aztán van egy másik megoldás. Ugye itt, amikor akár protoplasztfúzió, akár keresztezésről van szó, itt nagyon sok gén kerül át a vadnövényekből. De van egy olyan megoldás, például transgénikus, vagy ebben az esetben cisgénikus növényeknek a létrehozása, ami azt jelenti, hogy például ebben az esetben a Solanum bulbocastanumból vették ki az azonosított rezisztenciáért felelős gént, és ültették bele a burgonyába. Itt látható egyébként a nem cisgénikus. Tehát cisgénikus ugye azt jelenti, hogy burgonya gént ültetünk be burgonyába. Tehát ez a nem rezisztens kontroll, nem fertőzött kontroll, ez a fertőzött eredeti termesztett burgonya, és ez pedig a transgénikus burgonya, illetve cisgénikus burgonya. Itt szabadföldi kísérletekben jól látszik, hogy a rezisztencia hiányában növények elpusztultak, és itt pedig a cisgénikus burgonya. Következő példa, ami szintén nagy hatást gyakorolt Európában, illetve Nagy-Britániában, a Hemileia vastatrix, vagy kávérosda, ami 1875-ben érkezett meg Ceylonra. Ugye Ceylon ebben az időszakban már angol gyarmat volt. Itt például egy ceyloni kávéültetvényt, gyönyörű kávéültetvényt szeretnék bemutatni. Korabeli képet a kávé válogatásról és a csomagolásról. És egy kicsit a kávéról. A kávé ugye Etiópiából származik, tehát Etiópiában termesztették először, körülbelül időszámításuk után 575-ben, majd innen került át Jemenbe, és Jemenből került aztán Ceylonra, Jávára, vagy Jemenből Reunion szigetére, onnan Kenyába, Tanzániába, Kamerunba, és Jemenből kerültek az európai botanikus kertekbe is, például az amszterdami botanikus kertbe, majd Franciaországba, és innen kerültek aztán Dél-Amerikába és Közép-Amerikába a kávék, Európából vagy Reunion szigetéről. Már 1675-ös években Angliában, Londonban 3000 kávéház működött. És az akkori király, második Károly király borzasztóan nem szerette ezeket a kávézókat, mert azt gondolta, hogy ellene szervezkednek, és be is akarta őket záratni. De hozzáteszem, ez egy nagyon fontos tere volt a délutáni társasági életnek, hiszen itt alakult meg például a Lloyd biztosító társaság is. Néhány tünetet, képet szeretnék megmutatni a kávérosdáról. Itt a narancssárgán a szaporító képletek figyelhetők meg a leveleken, és végeredménye az lesz, hogy teljes levélhullást fog okozni a növényeken. És ezzel elpusztította gyakorlatilag akkor Ceylonban, majd Dél-Kelet-Ázsiában az összes kávéültetvényt, tehát nem tudtak termeszteni kávét. Arábiába került át a kávétermesztés, de végső soron annyira visszaesett a kávéfogyasztás, hogy akkor tértek át az angolok a teára, ami egy pár évvel később deklaráltan érkezett meg az első teá levelet szállító hajó Angliába, és azóta teáznak az angolok, persze most már azért visszatérnek a kávéra. Hogy a kávérosda elterjedését megnézzük a világon, azt látjuk, hogy bármilyen szigorú karantén rendelkezéseket is tartottak be, Dél-Amerikában, vagy Közép-Amerikában az 1970-es években megérkezett a kávérosda, és jelen pillanatban 2010-től folyamatosan nagyon súlyos problémákat, növényvédelmi problémákat jelent a dél-amerikai kávétermesztésben. Egy részben a kórokozó, részben az időjárásnak a változás, a klímaváltozás, csapadékosabb időszakok vannak, ami nagyon megnehezíti most a dél-amerikai kávétermesztést is. Egy következő példa az anyaros, vagy varjú köröm. Ez a kórokozónak a kitartó képlete, szklerócima, ami megfertőzi a gabonákat, nem csak a rost, hanem a más gabonaféléket is, és ez úgynevezett ergotoxinokat tartalmaz, nagyon súlyos tüneteket produkálnak, ergotizmust okoznak. Ezt a betegséget úgy is hívják egyébként, hogy Szent Antal tüze. Ezen a képen Matthias Grünewald Isenhelmi oltára látható, a jobboldali képen Szent Antal megkísértését, és a jobb sarokban úgy értelmezik, hogy ez egy beteg, ergotizmusban szenvedő beteget ábrázol a kép. Persze Szent Antal megkísértését mások is, például Hieronymus Bosch is ábrázolta. Most alapvetően a remete Szent Antal rendhez azért is kapcsolódik maga ez a kórokozó, meg Szent Antalhoz, mert ők próbálták gyógyítani egészséges életmóddal, egészséges gabonákkal ezt a betegséget. És bármilyen furcsa is, már időszámításunk előtt ez a kórokozó föllépett és súlyos tüneteket okozott, csak a 17. században fedezték fel az anyarozsmérgezést, aztán 1918-tól már gyógyszereket is állítottak elő belőlük, de ennek ellenére döbbenetes módon 1929-ben Írországban, Ukrajnában, vagy 53-ban Franciaországban, vagy Belgiumban is volt tömeges mérgezés. Persze ezek nem járványok, hiszen ezek mérgezésekről van szó, de járványszerűnek tűntek. 1938-ban Albert Hofmann szintetizálta először a lizergsavból, a lizergsav dietilamid nevű alkaloidot, ami ugye az LSD hatóanyaga. Ő ezt ki is próbálta, és aztán leírta a hatást, hogy ez milyen szörnyű hatással volt rá, hogy miket élt el. És Békési Györgynek az öccse, Békési Miklós 1954-ben Kossuth díjat kapott az anyaros termesztés fejlesztéséért, kutatásairól. És amikor ezen gondolkoztam, akkor egy másik filmrészlet jutott eszembe, majd, tehát itt a lizergsavnak, dietilamidnak a kétdimenziós, illetve a háromdimenziós szerkezete, és a Matthias Grünewald fére oltárképből a bal alsó sarokban látszik a beteg. A Her című filmből szeretnék egy részletet bemutatni. Ő lemaradt róla. A vírusok felfedezése, a virológia kialakulása. Carolus Clusius 1576-ban leírt egy tünetet, illetve felfigyelt egy tünetre, tulipán színtörésére. Természetesen akkor még ezt senki nem tudta, hogy ez egy vírus okozza. Aztán később kiderült, hogy nem is egy, hanem több vírus is tud ilyen tüneteket produkálni a tulipánon. Ugye nem olyan nagyon régen került akkor be Törökországból a tulipánhagyma, és a tulipánhagymáknak az ára az időszakban borzasztó magas volt, amikor a legdrágább volt egy tulipánhagyma ára, azért a tulipánhagymáért, áráért egy egész házat lehetett Amsterdamba venni. Ezek a tulipánhagymák, amelyek színtörést mutattak, ezek még drágábbak voltak. Nagyon sokszor ábrázolták csendéletekben ezeket a tulipánokat, itt láthatnak egy példát róla, és egyébként ezek a, ugye ez a Rembrandt időszaka volt, ezeket a tulipánokat úgy hívták, hogy Rembrandt tulipánok. Aztán a dohány mozaik vírus története, vagy a TMV sztori. Adolf Eduard Meyer azt figyelte meg, hogy egy mozaik tüneteket mutató dohány növény présnedvével átvihető ez a betegség. Ő ezt tudta megállapítani. Aztán egymástól függetlenül két kutató, 1892-ben Ivanovszky, majd 98-ban Beyerink azt vizsgálta, hogy ezt a szövetnedvet átszűrnénk egy baktérium szűrőn, tehát egy olyan szűrőn, ahol az addig ismert baktériumok nem tudnak átmenni, akkor mi történne? És az történt, hogy az átszűrt folyadék továbbra is fertőzőképes maradt. Ivanovszky kicsit bizonytalan volt az eredményeiben, többször is megismételte, Beiering közölte, a concerning contagium vivum fluidum as cause of the spot disease of tobacco leaves. Tehát tulajdonképpen ő azt mondta, hogy ez a kórokozó egy a baktériumoktól különböző folyékony ragályanyag. Itt pedig a mozgó ábrán láthatják a dohány mozaik vírusnak a szerkezeti felépítését, sárgával az örökítő anyagát, az RNS-ét, a kékkel pedig a köpenyfehérje alegységet, amik burkolják kívülről. Aztán 1929-ben McKinley felfedezte a keresztvédettséget. Mi is ez a keresztvédettség? A keresztvédettség azt jelenti, hogy volt két vírusizolátum. Egy dohánymozaik vírusizolátum, ami erős tüneteket okozott, egy másik dohánymozaik vírusizolátum, ami gyenge tüneteket okozott. És arra volt kíváncsi, hogy mi lenne, ha egymás után fertőznék a növényeket, milyen tünetek alakulnának ki. Amikor az erős tünetekkel okozó izolátummal fertőzött, és utána fertőzött a gyenge tüneteket okozóval, akkor ugyanúgy erős tünetek alakultak ki, amikor megfordította, és először a gyenge tüneteket okozó vírusizolátummal fertőzte a növényeket, és utána később az erős tüneteket okozóval, akkor nem alakultak ki az erős tünetek, tehát a gyenge tüneteket mutató vírus megvédte a növényt az erős tüneteket okozótól. Aztán 1935-ben Stanley a dohánymozaik vírust kikristályosította, és ezzel bizonyította a vírusnak, a víruspartikulumnak a fehérje természetét, amiért Nobel-díjat kapott. 1937-ben pedig a kutatók azt is megállapították, hogy nem csak fehérjéről van szó, hanem nukleinsav és fehérje, vagyis nukleoprotein jellegűek ezek a víruspartikulumok. És hogyha belegondolunk, első világháború kezdete 1939, vagy második világháború kezdete 1939, az akkor készült az első elektronmikroszkópos felvétel a dohánymozaik vírusról, amit a jobboldali képen látható, 300 nanométer hosszúságú, 16 nanométer átmérői partikulumok, és ma már ilyen elektronmikroszkópokkal, transzmissziós elektronmikroszkópokkal tudjuk vizsgálni ezeket a vírusokat. A Falus professzor említette, 53 Watson és Crick felfedezte, illetve leírta a kettő spirálnak, a DNS kettő spirálnak a szerkezetét, de azt kevesen tudják, hogy 56-ban ugyanők megalkották a dohánymozaik vírus RNS örökítőanyagának a szerkezeti modelljét. Majd 1982-ben határozták meg a dohánymozaik vírus örökítőanyagának, az RNS-ének az elsődleges szerkezetét, vagyis a nukleotid sorrendjét, a szekvenciáját, majd 84-ben állították elő az első mesterséges fertőzőképes vírusklont. És 1986-ban pontosan a keresztvédettség ötletéből adódóan a vírus, a dohánymozaik vírus köpenyfehérje génjét ültették be dohánynövényekbe, mert az volt a koncepció, hogy akkor, mint a keresztvédettség esetében, majd a fehérje, a termelődő fehérje meg fogja védeni a növényeket a vírusfertőzéstől. Így is történt, tehát ez volt az első transzgenikus rezisztens növény, aztán később kiderült, hogy itt nem fehérje szinten alakul ki egyébként a védettség. Uborka mozaik vírus. Ez egy olyan vírus, ami nagyon sok gazda növénnyel rendelkezik, tehát nem csak az uborkával, a uborkát tudja fertőzni. Itt láthatók a kórokozónak a partikulumai, ezek izometrikusak, ikozaéder alakúak, 30 nanométer átmérőjűek, és a paprikát, mai népig paprikán is nagyon súlyos tüneteket okoznak. Amikor először megfigyelték ezeket a tüneteket paprikán, akkor úgy nevezték el, hogy a paprika új hitűsége, hiszen ilyen paprikát még nem láttak, kitért a hitéből. Egy állati vírusról szeretnék beszélni, és meg fogják érteni, ez hogy kapcsolódik a növénykortanhoz. Ez a porcin cirkovírus 2-es vírus, ami a sertéseken okoz nagyon súlyos betegséget és elváltozásokat, és ha önmagában is problematikus, de az immunrendszer támadva más vírusok és kórokozók is meg tudják támadni az állatokat, és ezzel okoznak súlyos károkat a sertés termelésben. A világtérképen sárgával azok az országok láthatók, ahol ez a vírus elterjedt, tehát egyértelműen az intenzív sertést tenyésztő országokban. Látszik, az Arab-félszigeten ugye nincs besárgítva. Hogyan lehetne védekezni? Hogyan lehetne immunizálni az állatokat? Egy lehetséges megoldás. Mi lenne akkor, és ez kísérleti stádiumban van ez a megoldás, hogyha az uborka mozaik vírust, mint vektort, mint nanopartikulumot használhatnánk föl. És ez úgy történik, hogy gyakorlatilag a cirkovírus felilleti fehérjéi közül egy-egy részleteket be lehet építeni annak megfelelő örökítő anyagot az uborka mozaik vírus köpenyfehérjegényébe, és akkor majd az uborka mozaik vírus, egy rekombinás uborka mozaik vírus a felületén fogja prezentálni ezeket az antigéneket, és vagy gyomron keresztül az állatok etetésével, vagy a növényből tisztítva tudunk a víruspartikulumokkal immunizálni sertéseket. Ha megnézzük közelebbről, hogy hogyan néz ki az uborka mozaik vírusnak a belső szerkezete, akkor azt látjuk, hogy illetve a belső felületén helyezkednek el a uborka mozaik vírus köpenyfehérje alegysége részek, a külső felületen pedig kékkel jelölve látszik a cirkovírusnak a felületi fehérjéi. Ugyanez a cirkovírus esetében ezek a felületi fehérje részletek megtalálható. És záróképként egy uborka mozaik vírus fertőzött ibolyát mutatnék, ami a bal oldalon látszik, jobb oldalon pedig egy egészséges ibolya. Úgyhogy ha valaki találkozik ilyennel, az az uborka mozaik vírusok okozta. Egy másik példa a papaja gyűrűsfoltosság vírus. A terméseken gyűrűsfoltosságot okoz, jobb oldalt láthatók a víruspartikulumok, hogy hosszú 800-900 nanométer, hosszú és 12 nanométer átmérői fonál alakú vírusról van szó, ami nagyon súlyos tüneteket okoz a leveleken, mozaikon, mozaikfoltosodás, terméseken gyűrűsfoltosságot, és végül is az ültetvényeknek a pusztulásához vezetett. Ez Hawaiion katasztrofális állapotokat hozott létre, a termelők gyakorlatilag megoldás nélkül álltak, Hawaiinak nagyon nagy kiviteli cikke a papaja, és ezt a kérdést kellett akkor megoldani. Denis González, egy hawaii származású kutató készített olyan transgénikus növényeket az előző dohánymozaik vírus példájára, hogy a papaja gyűrűsfoltosság vírusnak a génjét ültette bele ezekbe a papaja növényekbe, amely jól látszik, hogy ez a transgénikus és transgénikus rezisztens növény, ez pedig a nem rezisztens eredeti növény 6 hónappal a fertőzés után, tehát látszik, hogy a rezisztens növény az nem volt abszolút fogékony a kórokozóra, és teljesen normálisan fejlődött és növekedett. Ugyanezt lehet megfigyelni szabadföldi kísérletekben, itt láthatók a beteg növények, és itt pedig a transgénikus egészséges növények. Itt a jobb oldali felső képen pedig egy légi felvétel látszik, központban a transgénikus nem fertőzött növények, és itt pedig körülötte a nem transgénikus megbetegedett növények természetes fertőződés útján. Most persze ez különböző etikai dolgokat vet fel, ezt most én nem szeretném részletezni, de egy biztos, hogy nagyon sokáig például Japán nem fogadta el, és Japánról tudjuk, hogy egy elég kritikus ország, de 2010-ben deklarálta, hogy a transgénikus papaják azok az egészségre ártalmatlanok, és a japán piacokon forgalmazzák a Rainbow nevezetű hawaii transgénikus papaját. Most egy másik nagyon aktuális példa az Ebola vírus. Ez is hogy kerül a növénykortamba, a növénykortan felfedezése és fejlődésébe? Az Ebola vírus transmissziós, illetve pásztázó elektronmikroszkópos felvételét szeretném bemutatni, és hogy kapcsolódik a növényi vírusokhoz. Egyrészt valahogy betegeket gyógyítani kellene. másrészt pedig immunizálni kellene. Erre vannak növényi lehetőségek, növényi kórokozókat is fel tudunk használni ilyen célból. Ugye az immunizálásnak az a lényege, illetve az immunrendszernek az a lényege, hogy olyan immungamma globuli molekulák termelődnek, amelyek specifikusan felismerik ebben az esetben például az ebola vírusnak a felületi glikoproteinjeit, és ezt a komplex és a felismerés alapján ezek után ugye a falósejtek el fogják pusztítani a kórokozót. Hogyan tudnánk terápiás módon? Tehát úgy is lehet gyógyítani a betegeket, hogyha ezeket a specifikus ebola vírust felismerő ellenanyag molekulákat adjuk a betegeknek. És ezt úgy is el lehet érni, hogy az immungamma globulint kódoló örökítő anyagot beépítik dohány, mozaik vírus vagy burgonya X vírus vektorokba, amelyek majd a szaporodások, replikációk révén termelni fogják az ellenanyagnak a fehérjéit, és ezek az IgG molekulák tisztíthatók majd a dohánynövényből, például nikociana, bentamiana növényből, elég jó kihozatallal, 0,5 g/1 kg dohánynövény. Persze lehet más megoldást is, ez terápiás módszer lehet. Ez is kísérleti stádiumban van, de lehet ugyanúgy használni vektorvírusokat, például adenovírus vektorokat, amelyek az ebola vírus felületi fehérjéit expresszálják, és ezzel tudnak majd immunizálni olyan vírusokkal, ami az embereket, vektorvírusokkal, ami az embereket nem fertőzi. Egy kicsit szeretnék Falus András akadémikus előadásához kapcsolódni. Itt a növényi mikrobiomról, vagy a növényi viromról beszélnék, és az új generációs, vagy mély szekvenálásról, hogy hova fejlődött ez a technológia. Ugye eddig úgy diagnosztizáltunk, hogy specifikusan az adott kórokozót kerestük, és hogy megtaláltuk-e a növényben, vagy nem, így tudtunk diagnosztizálni. De ez a módszer egyébként alkalmas arra is, hogy teljesen ismeretlenül a növényekben levő kettősszálú RNS-eknek anyagának a meghatározásával tudunk azonosítani különböző szervezeteket növényből. Egyetlen egy példát mondok, ma már nagyon sok példa van erre, dél-afrikai kutatók, mert egy merló szőlőfajtát vizsgálva azt állapították meg, hogy az örökítő vagy a kettősszálú RNS-eknek a nagy része abban a szőlőtőkében a szőlő levélsodródás vírushoz tartozott, tehát ez a szőlő merló fertőzött volt a szőlő levélsodródás vírussal, még ezen kívül másik három szőlővírussal, aztán két olyan víruscsaládnak a tagjait azonosították, amelyek nem növényfertőző vírusok voltak, hanem gomba vírusok voltak. Találtak olyan vírusokat, amelyek még eddig ismeretlenek voltak, és természetesen baktérium, gomba, illetve növény eredetű, vagy nem azonosított szekvenciákat is találtak. Tehát ide fejlődött ma már az örökítő anyag vizsgálata, a kórokozók és a növények vizsgálata. Hogy kerül a képbe Tellerede? Tellerede a Magyar Tudományos Akadémián tartott egyik előadásában azt mondta, hogy a mai világunkban még nagyon sok minden megismerés, nagyon sok mindennek a megismerése hátra van, és ehhez még nagyon sok idő kell, hogy mindent részleteiben megismerjünk, de egy biztos, amit tudni fogunk a mi időnkben az, hogy egy növényi vírus, vagy egy vírus hogy működik, hogy szerveződik, és hogy képes károkat okozni. És ezt szeretném záróképnek mutatni, ez egyetlen egy növényi sejt, egy protoplaszt, ahol különböző színekkel világít a dohány mozaik vírus három különböző fehérjéje, hiszen ez egy dohány mozaik vírussal fertőzött növényi sejt, a köpenyfehérje, replikációt felelős fehérjéje és a mozgási fehérjéje. Köszönöm szépen a figyelmet! kérdések. Azt szeretném kérdezni, nagyon hangosan kérdezzenek, mert a saját mikrobiomommal harcolok, hogy jól halljak, tehát...
Dr. Titári Ferenc vagyok is orvos. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintem Mendel sem csinált mást, mint génmódosítást hajtott végre. Jó stratégia nekünk a génmódosított termékektől való tartózkodás.
Na most... Erre egy direktben nem fogok választ adni. Egyet el tudok mondani, hogy akkor, amikor a rekombinás, DNS rekombinációt felfedezték, akkor a kutatók Asilomárban maguk kérték az Egyesült Államokban a génmódosításnak, a genetikai rekombinációknak a szabályozását. Ez a világon, mindenhol, így az Európai Unióban is szabályozva van, csak a különböző országok, azok különböző képpen érvényesítik. Hazánkban ugye az alaptörvényben szerepel, hogy ez nem alkalmazott, nem alkalmazható technológia. Más országokban, az Egyesült Államokban például nem. Ott azt vizsgálják, hogy a termékben mi van, nem azt mondják, nem azt vizsgálják, hogy hogyan állították elő. Nálunk Európában azt vizsgálják, hogy hogyan állították elő. Nyilván ez a technológia is sokat fog finomodni. Például itt ugye a Burgonya esetében mutattam egy olyan példát, ami azért azt bizonyítja, hogy amit létre lehet hozni nagyon-nagyon hosszú idővel, két különböző burgonya fajnak a keresztezésével, vagy protoplaszt fúzióval, az egyszerűbben is megoldható, közvetlenül csak a célgén tudjuk abból a burgonya fajból a másikba átvinni, tehát ez a különbség. Még esetleg? Ha nincs, akkor köszönöm szépen.